Péter levelét első levelét fejezzük be ma az 5. fejezet 7. versétől a fejezet végéig a 14. versig fogunk elolvasni az igét. Tehát 1 Péter 5-től. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlájár szerte, keresve kitnyeljen el. Álljatok ellen a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Szilvánusz által, aki, mint gondolom, hűséges testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket a bizonságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben állotok. Köszönt titeket, a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és már az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával, békesség mindnyájatoknak, akik a Krisztusban vagytok. Ebben a szakaszban, ebben a levél befejezésében nagyon komoly buzdításokat, intéseket kapunk, kaptak a testvérek, akiknek íródott a levél, mert a levélnek a végén megerősítés is, és buzdítás is egyben arra, hogy az Úr Jézus Krisztusban való életet, a hívő életet, Isten hitben való életet éljenek és növekedjenek. Ebben, ezekben a elsősorban a hitben. És azt gondolom, hogy nekünk is ugyanúgy, ahogy az akkori testvéreknek, bár talán az életkörülményeink ugye teljesen mások, mint az akkori hívőknek voltak, mégis nagy szükségünk van ugyanezekre a buzdításra és az intésre és bátorításra, hogy céltudatos életet, hívő életet éljen az ember. És ez azért fontos a mi számunkra is, mert nálunk is ugyan, ahogy itt olvastuk, elsősorban az akkori idők keresztény üldözése utalva Péter apostol az ördögről, mint ordító oroszláról beszél. Talán nálunk ugye nem ez az elsődleges jellemző itt most Magyarországon a nagy üldöztetések vagy üldözések ideje, de más módon, ahogy máshol fogalmaz az ige, hogy az ördög úgyis, mint báránybőrbe bújt farkas, úgyis megjelenik, talán nálunk sokszor az a jellemző, ma inkább, hogy elhiteti, megpróbálja elhitetni még a hívőket is abban, hogy ami nem jó út, vagy ami helytelen, de minden esetre nagyon fontos a céltudatos hívő élet. Szempontjából fontosak azok az intések, buzdítások, amiket itt tartalmaz az ige. Az első dolog, ami talán mint egy intés is, de bátorítás is, amit mond az ige az első versben, amit olvastunk, hogy egy másik fordításban úgy van, a 7. vers, hogy vessétek rá minden gondotokat, mert ő, mármint hogy Isten, törődik veletek. És ez a fordítás, és a másik is, hogy gondja van rátok, ez is ugyanazt a gondolatot tartalmazza, hogy igazán a mi terheinknek a helye, az mindig Isten kezében, vagy Isten revetve van, akkor van jó helyen. Sokszor talán azt gondoljuk, hogy egymások emberek sokat tudunk segíteni, de nagyon korlátozottak az eszközeink. Igen, korlátozottak azok az eszközök, azok a helyzetek, még ha szeretnénk is a másik terhén segíteni, de az igazán komoly terheken, az igazán nagy terheken, vagy személyes terheken nem tudunk segíteni egymáson. Hanem tényleg úgy van, hogy Isten tud segíteni. Isten az, aki a terhekben, a teherben úgy vállalja át a teher hordozását, hogy nekünk egy belső békességet tud adni akkor, hogyha őrá vetjük a mi terheinket. Talán érdemes pár szót beszélni arról, hogy milyen terek is vannak, amik talán a legjobban érintenek bennünket, csoportosítva akár, csak nagy vonalakban. Az egyik ilyen legnagyobb tehercsoport, ugye a bűnteher. Az embernek a bűne, a bűnterhét egyértelműen a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztuson keresztül Istenre kell nekünk vetni, hiszen egyedül ott van jó helyen a bűn. Egyedül az Úr Jézus keresztjén, ott van, bocsánat rá, ott szabadulhatunk meg tőle, és egyedül ott van helyes, a helyén tulajdonképpen. Semmilyen más helyen, akár egy pszichológusnál, akár egy bármilyen más módon próbált rendezni valaki, vagy próbál rendezni dolgokat, bűnöket, vagy meg nem történté, vagy elfelejteni, nem tud szabadulni, mert ha nincs ott az Úr Jézus vérének a bocsánata, bűntörlő eleje szívében valakinek, akkor mindig ott marad a bűnök a gyökere, a fertőzésed, de a vádja is, az hátán mint vádló állandóan utána előhozza azokat. Nagyon fontos, hogy a bűnterheinket újra és újra, még akkor is, amikor már rég az Úr Jézusra járunk, de vannak, mindig újra és újra vessük az Úr Jézus, az Úr Jézusra, Istenre, Isten adott megoldást az Úr Jézusban, az ő fiában, a mi bűneinkre. Sehol máshol nincs rá megoldás, ezt jól tudjuk mindannyian, és mégis jó ezt leszögezni, hogy ez is egy olyan teher, aminek igenis ott a helye Istennél, és hogyha valaki ezt erről megfeledkezik, vagy azt gondolja, hogy amikor elbukik, akkor jobb messze kerülni Istentől, mert ugye akkor nincs jogom szinte odajárulni, akkor egyre mélyebbre kerülhet, egyre messzebb kerülhet Istentől, és ez nagyon nagy tévedés, mert nekünk akkor a legnagyobb szükségünk pont az Úr Jézus keresztjére és Istennek a bocsánatára és az ő terhordozására, amikor a legmélyebben vagyunk. És ő tud egyedül kiemelni, fölemelni belőle bennünket. A másik ilyen nagy tehercsoport, ugye az élet terhe, úgy összefoglalva, az élet dolgainak a terhe, lehet mondani, ami egy óriás és nagyon széles skála és nagy paletta, ugye a gazdasági dolgot, az egészségtől kezdve nagyon sok minden beletartozik. Itt is erre is azt mondja nekünk Isten igéje, és azt mondja ez az ige, hogy ezeket a gondokat is alapvetően vessük őre. Természetesen fontos, hogy ami a mi dolgunk, ami a mi feladatunk ezekben, azt tegyük meg. Nem csinál meg helyettünk Isten olyan dolgokat, ami a mi feladatunk, de a terhét, annak, ami nem a mi feladatunk, annak nem mi hordozzuk, azt mondja itt Isten igéje. Hogy vegyük, figyelembe higgyük el azt, hogy bármilyen aggódás, bármilyen olyan cselekedet, amit a világ próbál tenni a gondjainak a megoldására, az mint tévút, az mindig valamilyen zsákutca. És ezért ezekben a kérdésekben is nagyon fontos, hogy a többi igével együtt is, amit az Úr Jézus például hegyi beszédben is mond a Mátéban, az aggodalmaskodással kapcsolatban, hogy ugye az aggodalmaskodással az ember nem tudja megnövelni a méretét akár egy arasszal, vagy mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől. Tehát mindenhol figyelmeztet is erre az Úr Jézus bennünket, meg ez vége is nagyon határozottan ezeket a terheket is azt mondja, hogy bízzuk Istenre, hogy azoktól a próbáktól, feladatoktól, akár dolgoktól, amikor vagyunk, nem kell félnünk, nem kell reszketnünk. Ugye, ha Istenre bízzuk a mi dolgainkat, a mi terheinket, ilyen szempontból is az élet terheit, akkor bár nehezek is lehetnek ezek, meg sok minden területen szenvedéssel is járnak, akár egy hosszantartó betegség, de mégis nem terhel bennünket az a fajta reszketés, az a fajta félelem, hogy ránk van bízva mindenek a megoldása. Hanem amit mi meg tudunk tenni, ezekben tegyünk meg, de ami nem, az pedig, ha Istenre bízunk, akkor békességünk lehet olyan dolgokban, amiben egyébként az embereknek nincs békessége, és reszketnek, és félnek, és rettegnek. És hát ebből látszik, hogy az élet egyik baja hozza a másikat. A félelem az mindig oda vezet, hogy tönkretesz mindent, kapcsolatokat, életet, egészséget, mindent tönkretesz. És ez, amit itt az ige mond, Péter levelében az ige mond itt, hogy vessük rá a gondjaink, Istenre a gondjainkat, ez is ezért is mondja, hogy ne menjen tönkre a mi életünk, hogy az az élettől való, az élet gondjaitól való félelem ne tegye tönkre a mi életünket. A harmadik ilyen nagy csoport, terhekcsoportja talán, ami a hívő embereknek az egyedi tehercsoportja, hogy úgy mondjam, igazából a tehercsoportja, azok a szellemi terhek, vagy lehet mondani lelki ternek is, ugye itt a lelki szóval fordítják ezt a mondott, tehát az olyan Istennel, vagy Isten országával kapcsolatos terhek, amik bizony igen nagy terhek lehetnek. Ugye sokszor milyen nagy teher az, amikor látjuk magunk körül azokat a szeretteinket, a kározatba futni, akiket szeretnénk, hogy megtérjenek. És teherként nehezedik ránk sokszor egy olyan rosszul sikerült bizonságtétel talán, vagy el nem mondott bizonságtétel, amit kellett volna tennünk, vagy olyan embereknek olyan emberekkel való kapcsolat, akik talán másik csoportba tartozó hívő emberek, de valamiért megromlottak a kapcsolatunk. Ezek mind olyan szellemi terhek, amik bizony meg tudják keseríteni az életünket, de azt gondolom, hogy ezek is erre is nagyon pontosan vonatkozik az, hogy nem őrlődhetünk ezekben, hanem nem nekünk kell ezeket megoldani, hanem igenis ezeket is Istenre kell bíznunk. Ugyan ott van az az ige a Galata levélben, ugye, hogy hordozzuk egymás terét, tehát hogy egymás terét hordozzátok, ugye, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, de ebben is nagyon fontos megérteni azt, hogy olyan tereket hordozhatunk, ami ránk tartozik, amiben tudunk segíteni. Hordozhatunk valakinek egy fizikai terét, hogy segítünk neki valamiben. De nem hordozhatjuk el azokat a terheket, amiket ő neki és nekünk is Istenre kell vetnünk. És talán abban lehetünk a legnagyobb segítségére valakinek, ha segítünk oda vinni az Úr Jézushoz, Istenhez, az ő életüket, az igazi megoldáshoz, az Istenhez, hogy oda vesse ő is, oda vigye a terheit, meg mi is oda viszi. Hiszen enélkül emberi megoldásokat, emberi függéseket tudunk kialakítani, és az a legrosszabb, hogyha valaki úgy próbál a másikon segíteni, hogy majd ő segít rajta, és ezekből mindig olyan függőségek alakulnak ki, hogy emberektől lesznek függőek, más emberek, és ez nagyon rossz. Egyik embernek se a másik emberre van szüksége, hanem az Úr Jézus Krisztusra, mint megváltóra. Természetesen jó, hogyha mi oda tudjuk vezetni az Úr Jézushoz az embereket, az nagyon jó, ez nagy segítség, és ez a teherhordozási rész, ami ránk tartozik, de nem adhatunk olyan tanácsokat, olyan megoldásokat másnak, amiknek valakinek az Úr Jézussal, Istennel kettesben kell megharcolni és megküzdeni. És azt tudjuk, hogy ebben nagyon sok probléma van és volt, amikor emberek talán nem azért, mert ők szerettek volna ilyenekké válni, de mégis olyanokká váltak ilyen félistenekké, akik ez szinte jobban ragaszkodtak, vagy jobban vitték a terhéket az emberek, mint Istenhez. Ez nagyon komoly dolog, és figyelmeztet bennünket nyilván az ige, hogy mi nem vagyunk félistenek, mi akármilyen komoly hívő emberek is vagyunk, vagy mások számára tiszteletre méltók is lehetünk, mégsem vagyunk jogosultak és képesek elhordozni más terheit, hiszen minden embernek mondja itt az ige, hogy vessétek Istenre a terheiteket. Tehát mindegyikünkre vonatkozik ez. Ezért ez fontos figyelmeztetés az igének, hogy így tudunk másnak segíteni, ha ők is, mindenki odaviszi a terheit Istenhez. A következő versben, ahogy tovább megy itt az ige, áttér egy másik tulajdonképpen egy másik olyan intésre, de ebben is van buzdítás is, ami a másik fordítás azt mondja, legyetek józanok, maradjatok ébren. És így kezdődik ez a mondat. Ebben talán nagyon fontos ez az éberségnek a gondolata, amit ugye ebben a fordításban úgy olvastunk, hogy legyetek józanok, vigyázzatok. Ugye a vigyázzatok, vagy ébren legyetek, ugye ez egy hasonló gondolat. arra vonatkozik, amit itt utána is mond az ige, hogy nekünk Isten mellett mindig ott van a sátán, mint ellenség a környezetünkbe, mellettünk, itt van a világban állandóan, és nem hagyja nyugton a hívő embereket sem. Nem fogja azt mondani, hogy ha te már az Úr Jézusé vagy, akkor többet nem akarok veled foglalkozni. Sajnos ez nem így van, hanem állandóan ott van körülöttünk, és azt lesi, hogy hogyan lehetne valakit elcsábítani a hittől, hogyan figyeli azt, hogy ki az, akit megrészegít a világnak a csábítása, ugye a józansággal szemben ott van a világnak a csábításának a megrészegítő hatása, akár a pénz, vagy a hatalom, vagy a dicsőség, vagy valamilyen területen, és nagyon könnyen beleesett a csapdába az ember. Ezért mondja itt a fordításnak az a vigyázatok, vagy ébre legyetek, nagyon jó figyelmeztetés, nagyon jó intés, hogy valaki nehogy elaludjon szinte abba, amiben beleáltatja az ördög abba a környezetbe, vagy azokba a dolgokba, hanem észre tudja venni kellő időben és kellőképpen azokat a csapdákat, amiket kihelyez a sátán a mi útunkba. És tapasztaljuk is azt, hogy olyan hatással, olyan szellemi hatással is van ránk a környezetünk és a világ, amiben igenis fontos a józanság, nagyon fontos a józan gondolkozás. Abban is nagyon fontos a józan gondolkozás, hogy nagyon sok körülöttünk a különböző Bibliával a kézbe működő felekezet, vagy közösség, vagy olyan csapatok, akik nem a tiszta igét hirdetik. És azért, mert valaki Bibliát fog a kezébe, vagy az Úr Jézusról beszél, nem biztos, hogy attól nekünk még nagyon örülni kéne, vagy közösségbe kell lenni velük, mert nagyon sok olyan tanítás van, amiben más Krisztusokat, más szellemi erőket képviselnek, és bizony józanoknak kell lennünk. Természetesen nagyon örülünk annak, hogyha hirdettetik az evangélium, de nagyon fontos, hogy a tiszta evangélium hirdetése, annak jelei vannak, annak gyümölcsei vannak. Az Úr Jézus nem véletlenül mondja, hogy nem a szavakból, hanem a tettekből, a cselekedetekből, a gyümölcsökből lehet megismerni, hogy hol munkálkodik az ő szentek, az ő szelleme. A józanság ilyen szempontból is fontos, és azt, hogy a józan ember helyesen értékeli a körülötte levő dolgokat, helyesen értékeli azokat, amiben akár a világban, vagy akár szellemi szempontból vagyunk, és ha nem helyesen értékelünk, és nem számolunk talán a következményekkel, akkor könnyen belecsúszhatunk olyan dolgokba, amire itt figyelmeztetik, hogy ne menjünk bele. És belekerültünk olyan helyzetekbe, amiben ugye az az altatás, amit a sátán csinál, ha nem vagyunk éberek, eredményre vezet. Ugye nagyon jó példa, hogy a sátán a jellemzője az egyik ilyen altatás, és utána hirtelen támadásra. Ugye lehet példaként mondani, ha valaki szokott focizni, mi szoktunk ugye néha focizni, hogy ugye ez egy taktika a focipályán. Ugye hátul altat egy csapat, passzogat hátul, mintha nem történne semmi, és hirtelen ugye előre vágnak egy labdát, és a csatára, mert a többi védő csak ott nézeget meg góklászik, mert nem lesz valami, hogy elalszik, és a csatárnak szépen erre berúgja a gólt. De hasonló módon munkálkodik sokszor általános, hogy sokáig úgy csinál dolgokra, hogy altatja az ember, minden jó, minden szép körülöttük, és aztán hirtelen valamilyen fajta támadással bele akar vinni bennünket olyan dolgokba, amiben ébernek kéne lennünk és vigyázni kellene. Elsősorban, ahogy folytatódik az ige, azzal kapcsolatban ez a hitünket támadja mindig. Mert úgy folytatódik itt az ige, hogy szilárd hittel álljatok neki ellen. És itt nagyon fontos megjegyezni ezt, hogy alapvetően mindig a hitünket támadja. Az Úr Jézus Krisztusban Isten vetett hitünket, a benne való hitnek a mélységét. Az, hogy ne legyen egyen mélyebb a mi gyakorlati életünkben a hit, hanem távolodjunk Istentől, a hitünket támadja. Bármilyen dologgal. Valahogy meg, mert ugye a hit az a kapcsolódási felület, amiben mi Istennel kapcsolatban vagyunk. És ha a hitünket valaki meg tudja bombázni, vagy elveszítjük a bizalmunkat Istenbe, vagy levesszük róla a tekintetünket, és a hitünk gyengül, akkor a sátán céltér. Ugye az ószövetségi történetekben is, amiket olvasunk, vannak olyan, amikor kifejezetten ezt látjuk, hogy ez volt a célja a sátánnak. Amikor jobb történetére, jobb életére gondolunk, akkor is láthatjuk, hogy alapvetően ez volt a szándéka, hogy elvenni tőle úgy mindent, azért, mert majd akkor Isten meglátja, hogy meg fogja őt tagadni. Az Isten hitét akarta tulajdonképpen elvenni, bebizonyítani Istennek, hogy a Jób csak azért hisz, mert nagyon megáldotta Isten. De ha elveszi tőle ezt a sok mindent, az áldásokat, és megveri, hagyja, hogy a sátán megverje különböző dolgokkal, akkor majd meg fogja tagadni, el fogja a hitét veszíteni. És olyan nagy dolog az, hogy azt látjuk, hogy a Jób könyvében, hogy nagyon sok mindenen átmegy Jób, sok minden olyan dolgot mond, ami a fájdalmában kijön a száján, hogy átkozza napot, amikor megszületett, de olyat is mond, amiben egyértelműen ragaszkodik Istenhez, egyértelműen tudatja Istennel és az ellenséggel is, hogy nem tagadja meg az ő hitét. És aztán látjuk az élete végén, hogy Isten még jobban megáldotta őt, hogy ragaszkodott hozzá, nem tudta ezt a hitet tulajdonképpen a sátán úgy meggyengíteni, annyira meggyengíteni, hogy elveszítse a hitét, az Isten bevezett hitét, hogy megtagadja Istent jobb. De ugyanezt tapasztaljuk tulajdonképpen a 22. Zsoltárban, ami Dávid Zsoltára talán érdemes belőle egy-két verset elolvasni, hogy milyen az emberek véleménye Dávidnak a harcáról. Azt mondja, azt hiszem, hogy a 7.-8. verset olvasom csak el. Azt mondja, hogy itt az ige 22. Zsoltár 7.-8. verse. De én féreg vagyok, nem ember, gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam, mint akik látnak, akiket ajkukat vigyeztik, fejüket csóválják. Tehát, hogy olyan módon gúnyolják, ugye egyrészt ugye egy Dávidot, de nyilván Jézusról is szól ez az ige szakasz, de Dáviddal kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy milyen hosszú ideig üldözte őt Saul. Tudjuk, hogy mielőtt király lett, nagyon hosszú ideig üldözte Saul, és szenvedett ugye ez alatt Dávid. És ezek az emberek, akik gúnyolják, mondhatták, hogy ha annyira Isten választotta ez a Dávidot, akkor miért hagyja, hogy ez a Saul így üldözze? Miért hagyja, hogy ilyen szenvedése legyen az élete? Miért hagyja, hogy az egész életét tulajdonképpen állandóan ott legyen a fölötte, hogy mikor öli meg Saul? És ugyanez ugye az Úr Jézusról is vonatkozik, amit itt a gúnyolásról és arról, hogy mentse meg magát, vagy mentse meg őt Isten a keresztről, ugyanezt mondták a kereszt alatt. És látjuk, hogy se Dávid, se az Úr Jézus nem tagadja meg Istent. Azért nem veszti el az ő hitét Istenben, hanem szilárd hittel áll ellent ezeknek a támadásoknak, és ezek ebben az egész helyzetben Istenbe vetett hittel és bizalommal állnak keményen. És a mi életünkben is ez az egyetlen fegyver a sátán ellen. Az egyetlen fegyver az ő ármánykodásai, támadásai, vagy azokban a helyzetekben, amiben vagyunk, azokban az ő meggyöngítő, hitünket meggyöngítő támadása ellen, egyedüli fegyver a hitünk erősödése, a hitünk, a bizalmunk növekedése Istenben és az Úr Jézusban, hiszen nincs semmi más fegyver a mi kezünkben, nincs más fegyverünk. Egyedül minden kegyelem, ahogy itt majd a végén halljuk, ugye ebben az ige szakaszban is, ezért az embernek a hit, ami eszközül adatott, az Úr Jézusba vetett hit, Krisztuson keresztül Isten vetett hit, ami adatott nekünk, hogy arra építsük a mi életünket, ugye arra építsük a mi gyakorlati életünket. Hiszen Krisztus legyőzte a sátánt a kereszten, és ezért nincs hatalma fölöttünk. A hívő ember fölött, ahogy a római levélben hosszú szakaszokban olvastunk erről, és olvassuk ezt, hogy a 7. fejezetig, vagy 8. fejezetben is, nincs hatalma fölöttünk. Nincs a hívő ember fölött úgy hatalma, ahogy volt, mielőtt megismertük az Úr Jézus. Hiszen az Úr Jézus vérében ott van a szabadítás, a bűnbocsánat, de a szabadítás is. Az a szabadítás, ami lehetővé teszi, hogy ebben a bűnös testben mi Krisztus természetét valósítsuk meg. Hogy Krisztus élete legyen láthatóvá a mi halandó testünkben, ahogy máshol mondja az ige. És nagyon fontos fegyver ez, a hitnek a növekedése a mi életünkben, de semmi más nincs nekünk. Nincs semmi olyan emberi eszközünk, amivel megtehetnénk, hogy ellenállunk és valamilyen módon ellenkén állunk az ördögnek, a sátánnak. És ez nagyon fontos, hogy a szenvedés sem lehet a mi hitünknek a meggyengítője. A szenvedése lehet ok az Úr Jézus, az Isten megtagadására, hogy itt az ige is mondja. Hiszen láttuk ezeket a példákat is, hogy a szenvedés, a nagyon kemény szenvedés, amiken átmentek akár Jób, akár Dávid, de Jézus is, nem volt ok arra, hogy megtagadják Istent. Hogy megtagadják azt a küldetést, amire Isten küldte őket, mint Jézust is, vagy Dávidot is, mint amikor aztán király lesz belőle. És talán azt is elmondhatjuk, amit itt az ige mond, hogy nem csak mi szenvedünk. Ugye sokszor az ember azt gondolja, hogy az ő szenvedései, az ő problémái, akár terhei a legnagyobbak. És itt párhuzamosan azt mondja nekünk az ige, hogy nem csak mi vagyunk nehéz helyzetben, nem csak mi szenvedünk, nem csak nekünk vannak problémáink vagy szenvedéseink, hanem azt mondja, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be a testvéreiteken is a világban. És persze nem kell vigasztaljunk bennünket, hogy másoknak is nehéz a helyzetük, de abban biztosak lehetünk, hogy a Biblia ezt mondja, hogy szenvedésen át vezet a mi utunk egészen a dicsőségbe. Hogy az Úr Jézus életén is végig vonult ez a gondolat, hogy az ő szenvedésén át ment be a dicsőségbe, ugye ahogy olvassuk és erről egy igét, hogy a zsidókhoz írt levélben, hogy a szenvedésen át megtanulta az engedelmességet, és ezért Isten aztán fölmagasztalta őt az engedelmessége miatta, hogy a Filippi levélben olvassuk, és aztán visszaemelte, visszavitte az ő dicsőségébe. Olyan jó lenne nekünk is, ugye sokszor talán lázadás van a szívünkben, vagy nekem legalábbis sokszor lázadás van egy-két dolog miatt, hogy nem így kéne lenni, és olyan jó lenne meglátni azt, hogy a mi szenvedéseink, vagy a mi problémáink sokszor másokéhoz képest elenyészűek. És természetesen mindenkinek Isten azokat adja, amiket el tud hordozni. Nyilván ez is benne az igében, hogy senkit nem hagy nagyobb terhekkel, mint amiket el tud hordozni az ember. Nem ad nagyobb tereket ránk, és mindegyiknek személyre szabott ez. Nem szabad nekünk egymáshoz hasonlítgatni magunkat. Hiszen lehet, hogy az a testvér, akire azt gondoljuk, hogy sokkal kevesebb terhe van, az azért van, mert sokkal kevesebbet is bír. Mert olyan a képessége. És azt mondja az ige, hogy örülhetünk annak, hogyha ugye mondja az egyik helyen a Pál apostol, hogy ha Krisztusért szenvedhet, az egy örömteli dolog. Természetesen nem könnyű a szenvedésben lenni, de mégis azt mondja, hogy a szenvedés ne legyen ok, vagy ne legyen alkalma az ellenségnek arra, hogy az Úr Jézusba Istenbe vezet hitünk meggyengüljön, hogy a mi hitünk elerőtlenedjen, hogy a mi hitünk csorbát szenvedjen, és visszatérjünk olyan módszerek, olyan eszközökhez, amiben jobban bízunk, mint Isten elejében, mint Isten szeretetében. És látjuk azt, hogy megkísért ebben bennünket a világ. Sok területen megkísért a sátán azzal, hogy ne az Istenbe bízunk, hanem bízunk másba. A bizalom azt jelenti, hogy odafordul valaki, hogy jobban bízik valamiben, ami földi, mint az Istennek a megoldásaiban. Nekünk az a fontos, hogy maradjunk a hitben, erősödjünk a hitben, ahogy itt is az ige mondja, hogy szilárd hittel álljunk ellene azoknak a dolgoknak, amikben szintén ott van az ellenség csapdája. És aztán jön a 10. versben egy nagyon komoly megerősítés, ugye, amely úgy szólt, hogy minden kegyelem Istene pedig. Ugye itt a pedig szó szinte átemel bennünket ugye abból a sátáni világból, gondolkozásból, szellemiségből, az Isten kegyelmének a gondolkozásába. Ugye minden kegyelem Istene, mondja itt az ige, az fog majd megerősíteni bennünket. Az fogja az életünket kiemelni tulajdonképpen a világunk az elszomorító légköréből, és így is legyen a mi életünkben. Ez egy megerősítés, de egy határozott kívánsága is az igének, hogy Isten jelenlétébe, az ő kegyelmének a jelenlétébe hívjuk az életünket. Milyen nagy dolog az, hogy felismerhetjük ezt. Felismerhetjük, hogy a kegyelemnek olyan sok területen van jelentőség az életünkben. Hogy a minden kegyelem arra vonatkozik, hogy nem csak éppen a bűneink bocsánatára van a kegyelemre szükségünk, hanem olyan sok minden másban is. A hétköznapi életünkben, és egyébként is azt látjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten kegyelme mindenki felé hat, még a hitetlenek felé is. Hiszen ugye mondja, hogy fölhozza a napját a jókra, gonoszokra egyaránt Isten, ebben is benne van a kegyelem. Hogy amíg tart a ma, kegyelmi időt ad a megtérésre. Ahogy olvassuk, hogy nem azért késik az ítélette az Úr, mert sokan késedelmesnek, mintha nem lenne ilyen, hanem azért, mert hosszan tűr életünk, hogy némelyek még, ugye, vagy minél többen megtéressenek, és az Isten országának a kapuján átuthassanak, tehát hogy megtéressenek. Tehát nagyon nagy dolog az, amit itt olvasunk, hogy mi felismerhetjük ezt, hogy hiába támad bennünket az ellenség, minket Krisztus az örök dicsőségre hívott el, ahogy itt olvasunk. Az örök dicsőségre, ami nem csak a mennyben lesz majd, amikor meghalunk, oda megyünk az örök dicsőségben, hanem már itt is az ő dicsőségében élhetünk. Annak a dicsőségnek az örömében, hogy megszabadultunk a bűn kényszerétől. A test, a hústest cselekedeteinek a bűnös kényszerétől megszabadult a hívő ember. Hogy lakik bennünk egy új élet, hogy új teremtés lett a hívő ember élete. Hogy újjá születhettünk, szült bennünket Isten abból a magból, amiben nincs rossz. Ahogy mondja, hogy romolhatatlan magból. És azt mondja itt, hogy Isten ezekre az élethelyzetekre felkészít bennünket. Azt mondja, hogy ez a kegyelem Isten, a minden kegyelem Istene, ugye aki elhívott az ő dicsőségére, az örök dicsőségére, minden rövid ideig, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni. Azt mondja, hogy a szenvedések, amiben élünk, közben, meg utána Isten folyamatosan felkészít bennünket erre az életre, amiben itt még a Földön élnünk kell. Fölkészít bennünket, és azt mondja, hogy ad egyfajta megszilárdítást, megerősítést, és itt ebben a fordításban megalapozás van, de ugye jobban érthető az a szó, ami régi Károliban van egyébként, az állhatatosság. Hogy állhatatosságot ad, hogy kitartást ad. Ugye itt egy alaposságról van szó, a kitartásról, nem a mint alapról, mert az maga Krisztus, ugye. De az állhatatosságra, hogy kitartóak legyünk, hogy kitartsunk, arra készít fel bennünket. És ez egy óriási dolog, hogy Isten maga veszi kezébe állandóan a mi életünket. Ő akar az ő kegyelmével újra előbbre vinni, hogyha erősen állunk a hitben, akkor tényleg az életünk minden területen, amiben az életünk a hétköznapján kerülnek, akár hitetlen körzetben, munkáinken, családban, szilárdan, megerősítve és állhatatosan tudjuk a mi hívő életünket élni. Hogy jó bizonyság lássunk mások számára is, és azért, hogy az ellenség ne tudjon bennünket kiborítani, vagy eltéríteni attól az úttól, ami a cél. Ugye ebben nagyon fontos az egész megközelítésben, a szakasznak megközelítésében, hogy ennek csak akkor van igazi létjogosultsága, hogyha céltudatos az ember élete. Vagy az ellen is mondtam, a céltudatos hívő életben benne van ez, hogy tudjuk, hogy mi az örök dicsőségben vagyunk benne. Hogy mi oda tartunk minket, az Úr Jézus kiemelt, ugye kihívotta, hogy itt is az egyik versben olvassuk ezt, hogy, vagyis ebben a versben ezt olvassuk, hogy a dicsőségére kihívott tulajdonképpen bennünket, hogy ezzel a dologgal tisztában legyen az ember élet, és ezt céltudatosan lássa maga előtt. Ugye, hogy tegnap vagy hétfőn is szóba került, ugye a Birkhofer testvére, hogy ott volt a Bibliórán tartott elmúlási tanítványokkal kapcsolatban a céltudatosság, hogy látni azt a célt, amire elindultak, hogy ők elindultak valahova. és mi is lássuk ezt a célt, hogy mi a mennyei hazafelé tartunk, és ezen az úton, a földi élet útján tele van az életünk olyan dolgokkal, ami nem olyan, mint a mennyei, ami teljesen más, ami teljesen sötét, mint hogyha az embernek valami teljesen sötét házban kéne sokszor lennie vagy élnie, úgy élünk ezen a földön, de nekünk világítanunk kell. Ahogy az Úr Jézus mondja, nekünk kell az Úr Jézus világosságát továbbadnunk, mi nekünk kell a világ világosságát, az Úr Jézus világosságát továbbadni, ahogy az Úr Jézus mondja egy beszédben, hogy ti vagy a világ világossága, hogy abban a sötét világban, ahol élünk, mi világító testek lehessünk. Hiszen nem azért, hogy elgyújtják meg a gyertyát, hogy betegyék az ágy alá, hanem azért, hogy világítson. És így van a mi életünk is, hogy ha Isten új életet adott nekünk, ha a kegyelem Istene ilyen nagy szeretettel van felénk, hogy az Úr Jézusban új életet kaptunk, akkor az a célunk, hogy világítsunk másoknak. Az is egy cél, a mi életünknek az egyik célja, hogy világosság lehessünk mások számára. Nagyon fontos kérdés, hogy igénybe veszem én Istennek a kegyelmét, Istennek a munkáját, aki megerősít, felkészít és állatotossá tesz, vagy én magam akarok erőssé válni. Én akarok meg olyan erős lenni, hogy majd én emberileg, majd én világítok. Ugye ezt tudjuk, hogy mi nem tudunk, a mi hústestünkkel nem tudunk tartósan világítani. Nagyon kétséges az egész helyzet, amit mi tudunk tenni, nem tudjuk magunkat megjobbítani. Abban mindig bukás van, amikor mi akarunk valamit, de hagyjuk az Úr Jézusnak a természetét munkálkodni, akkor lehetünk világosság, természetes fény mások számára, olyan, ami nem pislákol, nem alszik el. De ez nekünk is, ezt komolyan igénybe kell vennünk, állandóan oda kell fordulnunk Istenhez azért, hogy adja nekünk ezt, az ő szent lelkének ezt az erejét, szilárdságát, állhatatosságát. És a 11. versben ugye azt olvastuk, hogy övé az uralom, a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Ez a mi életünkben is jó, hogyha meglátszik. Milyen jó lenne, ha meglátszana, hogy Isteni a dicsőség a mi életünkben is. Hogy ő neki adunk dicsőséget. Hogy nem magunkat fényezzük azzal, hogy valamiben láthatjuk Isten munkáját, hanem ővé lehetne az uralom, és ővé lehetne a dicsőség. Ez nagyon fontos kérdés, hogy ha sokszor másként látszik is, hogy Isteni a dicsőség, mi akkor is tudjuk ezt, hogy akármit mond a világ, akármit képvisel, akármilyen hatalmak jönnek, mennek a világban, mégis nekünk tisztába kell lennünk, és hittel kell ezt vallanunk, hogy az ővé a dicsőség. De jó lenne, hogyha ez a mi életünkben is meglátszódhatna, nem csak a nagy világban és a világi vagy a nagy rendszereknek a tekintetében hinnénk ezt, hogy Isteni az utolsó szó, hogy Isteni a dicsőség. Mert mindig azt jelenti, hogy aki a hatalom, aki a dicsőség, azért lehet az utolsó szó, az itt ugye mindig a legerősebbet, vagy a legnagyobbat. És így van ez, hogy ebben nagy dolgokban sokszor tényleg elhisszük és komolyan veszük ezt, de a kis dolgainkban, a mi életünkben is komolyan kéne nekünk is ezt tenni, hogy ővé legyen mindig az utolsó szó, hogy Isteni lehessen a dicsőség, ővé lehessen a legerősebb szó az életünkben. Ez az ő uralmának a feltétele, hogyha nem így van, ha nem hagyjuk uralkodni, akkor tud az ellenség is munkálkodni abban, hogy újra és újra a mi természetünk legyen úrrá, hogy mi is meg tudunk sok mindent csinálni, és olyan jó lesz, mert azt mind a magunk dicsőségére csinálhatjuk. És ugye mi is vagyunk azért valakik. Olyan jó azt ugye hallani sokszor mindegyikünket, ugye megkísért ez a dolog, ha megdicsérnek, akkor mindig ugye, hogy elkönyveljük, hogy ez így van, hogy mi milyen pozitívak vagyunk valamiben. De milyen jó az, hogyha tudjuk ezt a helyén kezelni, ahogy ugye Andi bácsi mondta annak idején egyszer, amikor egy szolgálat után gratuláltak neki, hogy uram, már lekésett, mert az ördög már gratulált. Ugye ismerjük ezt a mondatát, vagy valami ilyesmi hangzott el. És jó lenne nekünk is ebben, ugye, a megfelelő helyen lenni. Az üdvözlésben, ebben az utolsó néhány versben szintén látunk egy nagyon komoly tanulságot, hogy a két olyan testvérnek a nevét említi az igeit, Pál apostol, vagy Péter apostol, Szilvánoszt, vagy másként, ugye ezt Sílásnak mondja a Biblia, és Márkot, akik mind a ketten Pál apostolnak a munkatársai voltak. Pál apostol szoros munkatársai közösségében voltak, és ebben is talán az a tanulsága, hogy ők, Péter és Pál apostol, annak ellenére, hogy volt közöttük nézeteltérés ugye a Pál apostol megtérése utáni időszakban, amikor a gyülekezetek keletkezése elindul, antiochiai gyülekezet kapcsán is, volt feszültség közöttük a törvény szempontjából, de mégis az Isten előtti, az Úr Jézusban való közös hit és Isten előtti alázat azt munkálta bennük, hogy nagyon jó lehetett közöttük a kapcsolat, és valószínűleg Péter apostol azoknak ír, akik közül nagyon sokan Pál apostol ige hirdetésére térhettek meg, hiszen Pál apostol volt azoknak a szórványban élő hívő zsidóknak, akár nem zsidóknak az apostola és evangélizátora, akiknek ez a levél is szól, Péter levele is szól. Valószínűleg sokan hallották Pál apostolt az evangéliumot, és ezért is arra is utal itt az a gondolat, amit mond az ige abban a versben, hogy Isten igazi kegyelme, amelyben állatok is, hogy nyilván az a kegyelem, amiben állanak, amit Pál apostoltól, vagy az ő szoros munkatársi kapcsolatától, mint evangéliumot hallhattak. Tehát Péter biztos volt abban, hogy azok a hívők, akik Pálon keresztül megtértek, azok ugyanabban a hitben állanak, mint ő. És ez egy nagyon komoly bizonyítéka és pozitív gondolata annak, hogy két ilyen ember, mint Péter apostol és Pál is, akik az Úr Jézus életének tulajdonképpen a közöttek közeléből, egyik mint szemtanú, a másik pedig ugye mint a 13. apostol, a közös munkájuk alapján indult el az a munka, amiből mi is aztán részesedhetünk most, aminek a következményeként az evangéliumot ma is hirdethetjük, és hirdethetjük mi is. És azok a testvérek, akik ebben munkatársak voltak, mind a kettőjüket szolgálták, ahogy itt látjuk. És ez egy nagy dolog, hogyha egyek lehetünk Krisztusban. Egyek lehetünk Krisztusban olyan testvérekkel, akik talán egész máshol élnek, máshonnan hallották az evangéliumot. És ilyenkor, amikor akár egy ilyen német testvér is jön közénk, aki ugye nem ismert régen bennünket, olyan nagy öröm az, hogy ugye együtt dobbanhat a szívünk velük abban, hogy ugyanazt az evangéliumot képviselik, és ugyanazon a Krisztusban való hitán alapul az életük, mint a miénké. És ez nagy bizonyíték a Isten munkájának, hogy valóban Isten szelleme munkálkodik ebben a világban. Munkálkodik itt, munkálkodik ott, munkálkodik biztos nyilván Ausztráliában, vagy a Föld másik végén is. És milyen jó az, hogyha az igét komolyan véve, és a Biblia alapján hív emberek így közösségre tudnak jutni. És az is nagy dolog, hogy itt szó van erről, hogy Babilonban levő gyülekezet. Ugye tudjuk, hogy a Babilon maga, a város, és ez a szó, ugye a sátának a fő szintere, fő megjelenési helye volt a Bibliában. És mégis azt írja, hogy a babiloni gyülekezet, akik ott értek meg, azok üdvözlik őket a levélben, tehát ott van közöttük Péter apostol. És ez is egy nagy bizonyítéka annak, hogy Isten mindenhol keresi az embereket megtérésre, mindenhol hívja megtérésre. Még Babilonban is, ugye ma ugyanígy mondhatjuk, hogy az egész világ Babilon tulajdonképpen addig, amíg valaki meg nem tér az Úr Jézushoz, addig a Babilonban él. És itt a Babilonból küldi üdvözletét tulajdonképpen ebből a gyülekezetből. És a befejező üdvözlet az pedig a mi gondolatunk is lehet, a békesség nektek, békesség néktek. Ez a köszöntés, hogy ugye azt mondja, békesség mindnyájatoknak, aki Krisztusban vagytok. Ez maga a köszöntés talán egy akkori köszöntés is volt, de a jelentősége, a jelentése, a békesség szó az csak Krisztusban van meg. Itt is látható ennek a megjelentése, hogy Krisztus nélkül nincs békesség, hiszen békesség az az a közeg, ahol az Istennel levő kapcsolatban a legjobb az embereknek. Az a közeg, ahol jó élni az embernek, azt jelenti a békesség, ahol emberi életet élhet valaki. ahol emberi válik valaki az Istennel való kapcsolat újraélezése során. És mi is lehetünk ebben a békességben a részesei. Ennek a levélnek a elhangzása után 2000 évvel, és azért ez is egy nagy dolog, hogy leírás után több mint 2000 évvel, vagy közel 2000 évvel mi is ugyanígy köszönthetjük egymást, és ugyanúgy Krisztusban lehet békességünk nekünk is. Ennyit szerettem volna mondani, és utána